Az egyik a Zsoltárok könyvéből a 68. rész 18. verse, vagy másik fordítás szerint 19. verse. A másik pedig az Efézusi levél 4. rész 8. verse. Így hangzik. A Zsoltárok könyvéből: felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben, még a pártütők is idejönnek lakni, ó Uram, Isten. És az Efézusi levél 4. részében ezt olvassuk. Ezért mondja az írás: felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Imádkozzunk.
Kedves testvérek, először egy pár szót szeretnék röviden szólni arra, hogy miért ezeket az ige verseket választottam, mert tavasszal tudtam, hogy valamikor a nyáron rá fog sor kerülni, és ilyenkor általában megnézem az aznapi kiírt igéket. Na most ez a nem a mai kiírt ige, hanem a jövő heti, de időközben átrendezték a menetrendet, de én ragaszkodtam ahhoz, hogy arról a napról választottam igét. Pontosan ez már nagyon korán megfogta a fantáziám, tehát a 68. Zsoltár, ami egy hosszú, dicsőséges zsoltár, úgyhogy nem is szeretnék az egésszel foglalkozni. Csak eszembe jutott, hogy ebben ez a vers, amit felolvastunk, ez a 18. vagy a más fordítások szerint 19. vers, ez előfordul mások is az igében, megkerestem azt is, és akkor elkezdtem foglalkozni azzal, hogy mit is jelent ez az ige, miről szól, milyen eltérések vannak a között, ahogyan az eredeti zsoltárokban elhangzik, és ahogyan Pál apostol beszél róla, mi lehet az oka ezeknek a különbségeknek. Úgyhogy elnézést kérek, nem igyekszem nem túlságosan technikai részletekbe belemenni, de azért, hogy követni lehessen, készítettem egy pár diát, amit majd fogok kérni, hogy vetítsenek. Tehát az alapverseket, azt már felolvasták, ezt nem szeretném még egyszer felolvasni. Kérem szépen következő diát. Ha megnéztem azt különböző fordításokban, hogy az eredeti Zsoltár vers hányféleképpen fordul elő, angol fordításból is kerestem egy párat, azt kiosztottam az amerikai testvéreknek, nagyjából hasonló eltérések mutatkoznak. Mindenképpen, ha megnézzük, két helyen is vannak érdekes eltérések. Az egyik az az, amit direkt a Károlit vettem elsőnek, mert a Károlira általában jellemző, hogy lehet, hogy egy kicsit darabos, meg lehet, hogy egy kicsit nehezen érthető, de ragaszkodik az eredetihez. A modern fordítások azok általában szeretik magyarázni a jelentést, és ezért olyasmiket is beleírnak, amitől érthetőbbé válik, de nem feltétlenül pontosan az van benne, vagy egy értelmezése van annak, ami az eredetiben előfordul. Tehát a legrégebbi fordítás, és ez a King James-féle fordításra is igaz, a legrégebbi angol fordításra, az valahogy úgy fordítja, hogy adományokat fogadtál emberekben. Aztán a többi fordítás, a modernebb fordítások, azok már embereket mondanak. Embereket tettél magadévá, embereket kaptál ajándékul, embereket fogadtál. Erre majd egy kicsit vissza fogunk térni. A másik pedig, ahol variációk vannak, az az, tehát látszik, hogy vannak pártütők, van az Úristen, és van lakás. És ennek mindenféle variációja előfordul. Azt mondja, hogy a pártütők jöjjenek ide lakni, ó Uram Isten. Aztán a másik fordítás azt mondja, hogy embereket kaptál ajándékul, lázadókat, és most már te laksz ott, Uram Isten. Aztán a pártütők is az Úristennél lakjanak. Aztán a Jeruzsálemi Bibliából készült új katolikus fordításokban nem is szerepel a lakás, hanem azt mondja, hogy konokul ellenálltak házadnak. És a zsidó fordítás, a zsidók által elfogadott magyar fordítás, az megint leginkább a Károlira emlékeztet. Azt mondja, hogy ajándékokat kaptál az emberek közül, és a pártütők is itt fognak lakni, jártnál Istennél. Kérem szépen a következő diát. Maga a Zsoltár, az egész Zsoltár, mi számunkra messiási Zsoltár egyértelműen, mert ahogyan Pál apostol idézi az új szövetség idején az efeszusi levélben, ami ugyan csak felolvasásra került, abból egyértelmű, hogy a kereszténység ezt Krisztusra vonatkoztatja. Ha magának az eredeti zsoltárnak a szövegét látjuk, ott azt látjuk, hogy ez az egész zsoltár magáról, Istenről szól. Nem a királyról, nem a messiás királyról, hanem magáról, Istenről, Jahvéről. Mondom, nem akarom felolvasni, mert nagyon hosszú a zsoltár, de ennek része ez a vers, egy dicshimnusz Istennek a nagyságáról. Az a szó, amit felmentél, felvonultál, felszálltál, így fordítanak a különböző fordítások, az valami több jelentésű szó, jelenti azt, hogy fölmegy, fölemelkedik, meglátogat, vagy találkozik valakivel, és az a magasság, ahova fölmegy, az nincsen specifikálva, tehát nem a menny szó szerepel, nem valami hegy, tehát nem valami fizikai magasság, hanem csak annyit mond, hogy magasság, ami kétértelművé teszi, jelentheti a mennyet, jelenthet valami fizikai magasságot. Na most, hogyha visszagondolunk ezekre a dolgokat, a foglyokra, de itt valami olyan kép bontakozik előttünk, hogy van egy király, aki foglyokat ejt, és velük együtt fölvonul a hegyre a maga dicsőségével. És ez valóban fontos. Na mostan, ahogyan a Károli fordította, hogy adományokat fogadtál emberekben, foglyokat vezető adományokat fogadtál emberekben, ez az emberekben kifejezés, hogyha ezt, és itt nagyon köszönöm a Gulyás Laci testvéremnek, hogy segített ezeket megkeresni, meg segített a nyelvtani finomságokat megtalálni. Ugyanez az emberekben kifejezés úgy fordul elő a 4 Mózes 8.17-ben, amikor az áldozatokról beszél, hogy ennyi minden elsőszülött emberből és baromból, tehát ugyanez a szóra ugyanez a kifejezés fordul elő, és még sok más helyen is jön az elő. Tehát magyarul, hogy milyen fajtából kapott ajándékot? Emberekből kapott ajándékot. Az a nagy király, az a Jahve, az az Isten, az az Úristen, aki fölmegy a magasságba. Hozzáteszem egyébként, hogy a görög fordítás, tehát az Ószövetségnek a görög fordítása, amit a zsidóul, vagy a héberül már nem beszélő zsidók használtak, az ilyen Septuaginta, a 70-es fordítás, az ugyancsak egy ilyen jellegű kifejezést használ, hogy emberekből kapott ajándékot. A mondatnak a második felét illeti, hogy ki lakik, hol lakik, tehát ugye még ezzel felolvasnám. Azt mondja, még a pártütők is ide jönnek lakni, ó Uram Isten. Embereket kaptál ajándékul, még pedig lázadókat, most már ott laksz, Uram Isten. Hódolati ajándékként embereket fogadtál, hogy még a pártütők is az Úristennél lakjanak. Embereket tettél magadévá, Isten, olyanokat, akik konokul ellenálltak házadnak. És ajándékot vettél az emberek közül, pártütők is lakni fognak Jahvénál, Istennél. Itt feltételezik, hogy van egy szövegromlás, mert nagyon tömör a szerkezet, ami előfordul, tehát így is, úgy is, amúgy is lehet értelmezni, de nem vitás, hogy valami olyan kép bontakozik ki előttünk, aminek a megváltáshoz nagyon sok köze van, hogy vannak lázadó, pártütő emberek, tulajdonképpen az emberiség egésze, akik szemben állnak, konotunk szemben állnak Istennel, mert az az ige, amiből a lázadót képezték, az a folyamatosan lázadó, lázadozó tulajdonképpen. És ez nagyon jól illik ránk ez a leírás. Ezekből kap Isten ajándékot, és ezekkel vonul föl a magasságba, és akárhogy is értelmezzük az ottlakás kérdését, valahogy ezek az emberek Istennel együtt fognak lakni. Hát ennél csodálatosabb kép a megváltásról kevés van. És tulajdonképpen feltehető, hogy ez ragadta meg Pál apostolt is, amikor ezt idézte, ezt a verset. Kérem szépen a következő diát. Itt is két fordítást, egy régebbi és egy újabb fordítást vettem elő, és pirossal van jelölve azok a részek, amelyek vagy az új fordítás, a régi fordítástól egy picit eltér, vagy pedig ahol a Pál apostol által használt szó egy kicsit más, mint ami az eredeti Héberben előfordult. Ugyanis idézi, fölmentél a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Tehát nem emberekben, nem emberekből, hanem az embereknek. Ez egy egészen más gondolat, de ha már együtt nézzük azzal, amit az előbb mondtam, hogy a lázadók, akik foglyokká lesznek, tulajdonképpen Istennel együtt laknak, ez már a megváltásnak a képe, és Pál apostol ezt akarja kihangsúlyozni. És nem csak, hogy erről beszél Pál apostol, hanem ez kiegészíti ezt a fölment a magasságba, ezt egyértelműen Krisztusra vonatkoztatja, kiegészíti azzal, hogy az pedig, hogy fölment, mi mást jelenthetne, mint hogy előbb le is szállott a föld alsó részeire. És azért vettem elő az újprotestáns fordítást, mert ott egy kicsit finomabban van ez megfogalmazva, hogy leszállt erre a földre. Tehát itt van egy leszállás, meg van egy fölszállás. Ahogyan Jézus Krisztus lejön a földre, és ahogyan visszamegy a mennybe. Csak az a kérdés, ez a leszállás, az a föld alsóbb részeibe, ez már a föld alatti világ, tehát az alvilágba való leszállást jelenti, vagy pedig csak az, hogy a mennyből lejött a földre. Erre még vissza fogunk térni. És hasonlóan, hogyha megnéznénk, azt most már nem írtam ki, a régi katolikus, meg az új katolikus fordítás, ugyanez a jellegű eltérés van. Az új az inkább azt hangsúlyozza, hogy leszállt erre a földi vidékre, és az alvilágnak a képe elő sem jön, de a másik, a régebbi fordítások pedig, és hogyha megnézzük szó szerint a görögöt, akkor abból kiderül, a földnek az alsóbb részére. Tehát ez kétségtelen tény, hogy ez így van. Na most kérem szépen a következő diát. Egy picit átismételném azt, amit eddig is mondtam, hogy milyen viszonyban van egymással a 68. Zsoltár 18. verse és az, ahogyan az Pál apostol idézi. Tehát a héber eredet is, és az abból készített görög változat is, ugye mondhatja az ember azt, hogy Pál apostol azért nem idézte pontosan a Zsoltárt, mert hogy ugye ő a görög, a Septuagintát használta, a 70-es fordítást használta. Egyébként nem tudom, azt biztosan mindenki tudja, hogy ez mi az, honnan jön ez a 70-es fordítás. Tulajdonképpen nem 70, hanem 72 lenne a pontosabb. Volt egy olyan legenda, hogy ez 72 rabbi 72 nap alatt egymástól függetlenül fordította, és mindegyik ugyanazt a szöveget dobta ki. Hát most ebben nem akarok belemenni, de minden esetre innen jön a név. És az is tény, hogy ez volt az elfogadott verzió, és sokszor segít, mert effektíve kéziratokban, a héber nyelvű kéziratokból csak sokkal későbbi van, mint a görögökből, tehát a görögöt azért nem árt figyelembe venni, hogyha valami nem világos a héber eredetiben. Tehát nem azért idézte Pál apostol másképpen, mert a görög fordítás mellé fordított volna, ott ugyancsak az emberekben kifejezés fordul elő. Tehát emberek elől kapott ajándékot Isten, és azokkal ment föl a magasságba. Pál egyértelműen a megváltásra vonatkoztatja, és ha bele gondolunk abba, amit mondtam, hogy Isten a lázadókkal együtt lakik, és tulajdonképpen a foglyul ejti őket, de mégis velük lakik, tehát tulajdonképpen meghódítja a szívüket, mondhatni. Ezért ez a gondolat valahol rejtetten az eredetiben is benn van. Következő ábrát kívánom szépen. De ez a föld leszállás, ez azt a hagyományos háromszintes világképet eleveníti föl előttünk, amit a népmességből is jól ismerünk, de minden ősi népnek tulajdonképpen ez a menny, föld, alvilág rendszere, ami ugyan fizikai irányokat is jelent, kétségtelenül, mert tudjuk, hogy a mennybe tekintenek föl, Isten leszáll a mennyből, hogy megnézze, hogy épül a például Bábel tornya, rengeteg igét idézhetnék, nem fogok, ahol Isten leszáll, vagy az angyal fölszáll például a tűznek a lángjába, tehát kétségtelenül fizikai irányokat is jelentett az Ószövetség népe és minden ókor nép számára, és tudjuk azt is, hogy amikor például Dátán és Abirám történetében elnyeri a föld azokat, akik föllázadnak Mózes ellen, ott is fizikai irányról, és a sír és az alvilág közötti összefüggés teljesen egyértelmű volt, de ha most valaki azt mondja, hogy ugyan kérem, hogy a fönn voltunk és az űrhajósok nem találták meg az Istent, itt nem arról, nem egyszerűen, vagy nem elsősorban a fizikai irányokról van szó. Itt szellemi irányokról van szó, kétségtelenül van egy rend, van egy menny, van egy a mi világunk, és van egy alvilág. ami értéksorrendet is jelent, bizonyos értelemben fizikai sorrendet is jelent, de mindenképpen szellemi sorrendet jelent. Na mostan kétségtelen tény, hogy Isten megváltó és Jézus Krisztus megváltó munkájának része volt nem csak az, hogy ő a maga Isten melletti helyéből lejött ide közénk ebbe a világba. Így is lehet érteni az efezusi levélnek ez a leszáll a földi tájra kitételét, de ő ennél mélyebbre ment. Ő ennél mélyebbre ment, és azt is tudjuk, hogy utána föltámadt, fölment a mennybe, és még egyszer el fog jönni. Ez a mi hitünknek a lényege. Na most egy picit szeretnék foglalkozni, kérem a következő diát, picit szeretnék foglalkozni azzal a kifejezéssel, ami a hiszek egyben, az apostoli vallásban benne van, szála alá poklokra. Érdekes, hogy tulajdonképpen a Bibliában erről nagyon kevés helyen és nagyon kevés szó esik, majd mindjárt fogom azt is idézni, és mégis valahogyan az első idők hívői számára ez egy olyan lényeges kérdés volt, hogy belevették, tudom, a hiszek egy nem Biblia. Tehát nem azonos rangú az igével. De az, hogy mégis megtartották, és hogyha az ember megnézi például, hogy Calvin foglalkozott ezzel, hogy a katolikus katekizmus foglalkozik ezzel. Tehát minden, ez mindenkinek szöget ütött a fejébe ez a kérdés, hogy miért van ez a szál alá poklokra, mit jelent ez? Ugye tudjuk azt, és hirdetjük, hogy Jézus Krisztus hordozta a bűnöket, hordozta a világ bűneit, elszenvedte Istennek a büntetését. De most azt is tudom, hogy nincs teljes egyetértés a keresztények között arról, hogy mikor, hol, hogyan hordozta Jézus Krisztus a bűnöket, de azért az evangélium keresztények között van egy elég komoly egyetértés abban a tekintetben, hogy tulajdonképpen ő a világ bűneit a kereszten hordozta. Akkor, amikor ugye fölkiált, hogy Atyám, miért hagytál el engem, ez nem arról van szó, hogy most én nehéz helyzetben vagyok. Akkor arról van szó, tulajdonképpen ő az Istentől való elhagyatottság és a kárhozat definíció szerint az Istentől való elszakítottság. Ő azt ott élte át. Szó volt fizikai szenvedésről, ne akarjuk csökkenteni. De ami őt ott érte, az, hogy ő azt mondta egész idő alatt, amikor a Földön járt, hogy én mindent látok, amit az Atya tesz. Nem tudok más tenni, mert látom, hogy mit tesz, mit cselekszik az Atya, és azt cselekszem én is. És itt ez megszűnt. Az a mindenható és olyan mértékű, bensőséges közösség az Atyával, amit mi el se tudunk képzelni, ez akkor ott vége. És ő ott ki volt téve a démoni világ minden támadásának. Tehát tulajdonképpen ő a kárhozatot, és addig egyedül a kárhozatot ő tapasztalta meg. Sőt, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy azóta is. Erre majd még vissza fogok térni. Mert a kárhozat, az igazi kárhozat, az, amit a Jelenések könyve úgy ír le, hogy a kénkőben égő tó. Nem a pokol, nem a halál. Az majd akkor jön. De vonal erre majd visszatér. És ugyan meggyőződésem, hogy amikor Jézus Krisztus fizikailag meghalt, ugye ki mondja, hogy elvégeztetett, ki mondja azt, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, akkor ő már diadalt aratott. Tehát ő már a pokolba, vagy az alvilágba nem úgy ment le, hogy neki akkor még ott küzdeni valója volt. Ő oda már diadalmasan ment le. Hát azzal, hogy elvégeztetett, hogy befejezte a megváltás munkáját, tehát tulajdonképpen ő ott koncentráltan érte át az egész emberiség összes bűnéért való szenvedést. Érte át a kárhozatot. És ő már diadalmasan halt meg. Ugye amikor a János evangéliumában azt mondja, hogy tőlem nem veszik el az életemet. Én leteszem az életemet, és fölveszem az életemet. Tehát ő bárhogy is tűnt akkor a körülöttük álló embereknek, ő mindvégig kezében tartotta az eseményeket. Tehát ő, mint Isten, soha nem, ki volt téve, abszolút mértékben ki volt téve, azzal, hogy azt mondja, hogy Atyám, miért hagytál el engem, abból nyilvánvalóan ő ott a kárhozatot, annak minden borzalmát átélte. De attól még ő Isten maradt. Tehát a pokolra szállás az már egy diadalmas pokolra szállás. És erről majd mindjárt fog szólni egy másik ige is, de a Filippiekben is azt mondja a Pál apostol, hogy minden térd meghajoljon Krisztus nevére. Mennyeieké, földieké, föld alattiaké. Tehát Jézus Krisztus, amikor, és ugye neki, amikor eltemették, akkor hát most lélekben, szellemben, mindegy, hogy variáljuk a dolgokat, lement a pokolba. És erről szól a következő ige. Kérem szépen a következő. A ige. Tehát a Péter levelében van egy rendkívül furcsa és rendkívül érdekes rész, felolvasom. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután fölment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Most nem akarok erről részleteiben beszélni, csak erről az egy momentumról elment, és prédikált a börtönben, vagy a tömlöcben levő lelkeknek. Kérem szépen a következő. Ja. Ez a tömlöc vagy börtön, hogyha az új szövetségben megnézzük ezt a szót, nagyon sok helyen fizikai börtönként szerepel, de vannak olyan helyek, például a gonosz szolgáról szóló példázat, ahol azt mondja Isten, hogy bezárják oda, ami ki nem fizeti mindazzal, amivel tartozik, vagy van az a másik példázata az Úr Jézusnak, hogy békülj meg ellenfeled, amit úton vagy, hogy ne kerülj a tömlöcbe, és be ne hajtsanak rajtad mindent, ugyanez a szó szerepel. Tehát azért ez egy kicsit több értelmű szó, és itt egyértelmű a Péter levelében, hogy a pokolról van szó. Na most a pokol, ugye héberül a Seol, görögül a Hades, ez tulajdonképpen, mint mondtam, annak ellenére, hogy minden katekizmus így szokta tartani, a pokol a elkározottak helye, a mennyország meg a... Nem. A pokol az a hely, ahol az utolsó ítéletig, és most a nagy fehér trón ítéletéről beszélek. Nem arról az ítéletről, ami akkor lesz, amikor az Úr Jézus visszajön a Földre, hanem az 1000 éves birodalom utániról. A nagy fehér trón ítéletekor akkor kerülnek tulajdonképpen a kárhozat helyére, ahová belekerül először a hamis proféta, az Antikrisztus, és azok, akik nincsenek beírva az életkönyvébe. Akik a második feltámadáskor támadnak föl. Most ebben tényleg nem akarok belemenni, de nem árt, hogyha ilyen szempontból is figyelemmel olvassuk a Szentírást, és nem sematikus képünk van. Se a feltámadásról, se az ítéletről, se arról, hogy amikor az ige használ egy fogalmat, például a halál vagy a pokol, és ugye érdekes, a halál meg a pokol szellemi fejedelmek is, mert a halált meg a poklot is tulajdonképpen beledobják a kémkővel lévő tóba. Most, hogy ez mit jelent, ez megint ne menjünk bele részletesen, de mégiscsak ezt mondja az ige. Tehát szellemi fejedelmek és valamilyen hely vagy állapot, ahol azok a lelkek őriztetnek, akik még az ítéletre várnak. És van még egy kifejezés, amit az alvilággal kapcsolatban használ az ige, ez a mélység vagy abüsszosz görögül. Ez az a mélység, ahová visítanak azok a légiónak nevezett lélek, amikor az Úr Jézus ki akarja üzni őket a megszállottból, és azt mondja, oda ne küld minket, inkább a disznókba. Az a más kérdés, hogy disznók se bírják és belagranak a tengerbe, de mindestre oda nem akarnak menni. És ebből a mélységből jön föl az Antikrisztus, ebből a mélységből jönnek föl a jelenések könyvéből azok a szörnyű alakok, amiket a jelenések könyve leír. Tehát az egy külön, hogy mondjam, bugyra valahol a pokolnak, vagy nem tudom én mi, ahol a sötét szellemi erők tartanak őriztetve, és ahova a sátán is oda kerül, amikor megkötözhetik ezer esztendőre, és aztán utána kerül a kénykőbe lévő tóba. Sokat gondolkoztak azon is az emberek, hogy és mi volt azokkal, akik Jézus Krisztus előtt meghaltak, és ugye egy példánk van tulajdonképpen, amely picit ebbe belátunk, a Lázár példázata. Ott azt látjuk, hogy azért a meghaltak lelkei Jézus Krisztus feltámadása előtt sem azonos helyzetben vannak, mert azt mondja, hogy nagy közbevetés van közöttünk, hogy ők ne jövessenek ide, mi nem helyesünk oda. Ezt szokták a Ábrahám kebele kifejezéssel illetni, azt az állapotot, ahol azoknak a lelkei, akik egyébként istenéi voltak, őriztetnek addig, amíg Jézus Krisztus föl nem támad, és a megváltás munkája el nem végződik. Na most eltekintve attól, hogy az egész időkérdés tulajdonképpen Isten előtt nem létezik, vagy nem úgy létezik, mint előttünk, de nekünk ezt valahogy el kell mégiscsak képzelni. És van, aki úgy gondolja, hogy ez a bizonyos leszállása Jézus Krisztusnak az alvilágba azzal járt, hogy akiket addig őriztettek, azokat vitte magával. Na most ez egy vonzó magyarázatnak tűnik, de akkor miért van odaírva, hogy prédikált azoknak, akik engedetlenek voltak a Noé idejében? Mit jelent ez? Nem tudom, ez egy titok. Hogy itt most arról van-e szó, hogy kaptak még egy lehetőséget, hogy meghallják az evangéliumot? Nem tudom. Hogy arról van-e szó, hogy olyan emberek, akik nem mentek ugyan Noéval be a bárkával, de amikor elkezdett esni az eső, akkor megtértek? Nem tudom. És megmondom őszintén, hogy az egész ószövetségi nép tagjainak, egyéneknek az üdvösség kárhozat kérdése az egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint az új szövetség idején. De ebben megint nem szeretnék belemenni. Még két igét szeretnék még felolvasni, és aztán most már ígérem, hogy befejezem, mert meleg van, és nem akarom senkinek az idejét túlságosan igénybe venni, de úgy érzem, hogy kicsit ide tartozik. Ugyanez a fönt, lent, égi világ, földi világ, alvilág téma jön elő benne. Következőt kérem szépen az igen, 5 Mózes 30:11-14, amit Pál apostol idéz, és megint egy kicsit kifacsarva másként idézi. Tehát az eredeti az így szól, hogy mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyekben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. A következő, ahogyan ezt a kérem szépen törődjen, a római levélben idézi Pál apostol. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember élni fog általa. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mond szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudni jöjjük, hogy Krisztus lehozza, vagy kimegy be az alvilágba, azért tudni jöjjük, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem itt mond. Közel van hozzád az ige, a te szádban, a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amit mi hirdetünk. Na most látszik, hogy egyrészt ugyanez a gondolat benne van, hogy mi itt vagyunk ebben a világban. Vannak távoli dolgok, vannak nagyon magas dolgok, vannak tőlünk fizikailag távol dolgok. És ez érdekes egyébként, hogy Mózes a egyik irányba a fel, az hangsúlyozza, a másik irányba az egy vízszintes irányú távolság, az a tengeren túlról beszél, és egyértelműen megint nem a görög fordításnak a hibája miatt, mert megnéztem, a Septuagintában ugyancsak a talasszosz, a tenger szó szerepel, a római levélben pedig a másik irányba le, az alvilág méghozzá, ez az abyssosz, ez a mélység szó szerepel, amit az előbb említettem. Tehát lényeg az, hogy az a dolog, amivel nekünk foglalkozni kell, az sem abban az értelemben nincsen távol, hogy valami nagyon magas, megfoghatatlan dolog, mert a mennyben van és nem félünk hozzá, sem pedig valami mélységes titok, aminek utána kéne járnunk, hanem itt van a szívünkben, és Isten azt várja, hogy mi erre hallgassunk. És egy érdekes különbség még az is egyébként, hogy Mózes azt hangsúlyozza, hogy szádban és szívedben van, teljesítsd hát azt, tehát a törvény szellemével összhangban a cselekedetekre irányítja a figyelmet. Pál apostol pedig, amikor ezt idézi, azt mondja, hogy mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Tehát ő már egy más hangsúlyt helyez előtérbe a hitnek a kérdését. És kérem szépen a következő párben. Milyen tanulságok vonhatók le mindebből? Az egyik az, hogy különösen a héber eredeti szövegnek a megértése, lefordítása, az bizony nem mindig egyszerű feladat. Különösen olyan helyen nem egyszerű, amelyek mondjuk egyszer fordulnak elő a Szentírásban, tehát még a Szentírásra való magyarázatot se tudjuk felhasználni, ott bizony néha izzadnak is és vakarják a fejüket az igefordítói. Egyrészt azért, mert más a nyelv, egyrészt azért, mert rendkívül tömören van megfogalmazva, hiányoznak a magánhangzók, ilyen apróság, és csak a mással hangfók vannak leírva, például a Héberben esetlenként szövegromlás lépett föl, amit helyre kell állítani. Tehát nem mindig könnyű. Mindenképpen tudás kell hozzá, és Isten szellemének segítsége kell hozzá. Na mostan nagyon fontos azt is látni, és itt most két példát is látunk, tehát az újszövetségi írók, amikor idézik az Újszövetséget, az sokszor olyan szabad módon teszik, amit nekünk, mai ige hirdetőknek abszolút nem tanácsol senki. Sőt, azt mondja, nem szabad kilagadni az ötközöveg összefüggésből, nem szabad más szóval helyettesíteni, pontosan úgy kell idézni, hogy eredetiben elhangzott. Hát Pál nem mindig így idéz. Most ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a Pál apostol, amit leír, az ugyanúgy kijelentett ige, tehát amögött Isten szelleme állt. És már elnézést a bombóért, de amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökrönnek. Tehát volt licet jobbi, van licet bogja, ahogy a latinak mondták. Mi nem vagyunk arra fölhatalmazva, hogy mi Isten által ihletett módon új kijelentést tegyünk. Nekünk azt kell megérteni, hogy Isten a maga embereit miért, hol, hogyan vezette. Nekik szabad volt. És nekik a Szentlélek olyan összefüggéseket tárhatott föl, amiket mi nem látunk, de amiből tanulhatunk. És itt egyértelmű, ha most megint erre az idézetre, ígére visszatérjünk, Isten dicsőségére Jézus Krisztus megváltó munkáját írja le a Zsoltár, és ezt bontja ki tulajdonképpen Pál apostol. És azzal szeretném befejezni az utolsó igét, kellene kivetíteni, amit Mózes mond, ugyancsak az 5 Mózes 29-29-ban azt mondja, hogy a titkok az Úréi, ami Istenünkéi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Tehát vannak titkok az igében, amiket Isten jónak látott elmondani, hogy tudjunk róla, de ezekre a titkokra, vagy ilyen érintőlegesen kijelentett dolgokra sose szabad tanítást alapozni, hogy mondjak egy másikat, például a halottakért való megkeresztelkedés a korintusi levélben, aminek a ténye le van írva, de erre tanítást alapozni nem lehet, mert fogalmunk nincs, hogy mi volt a gyakorlat mögötte, mi volt a szellem jelentősége. Ez is olyan. Fölvillant Isten egy képet a Péter levelében arról, hogy mi történt, amikor Jézus Krisztus leszállt a mélységbe, a poklóba. Diadalmasan ment le, diadalmaskodott rajtuk, foglyokat vitt magával, szabadított meg embereket erről a földről is, meg az alvilágból is, és ezért hálát adhatom neki. Ma is, itt is, közöttünk is. Ámen. Imádkozzunk. Uram, én köszönöm neked azt, hogy te elvégezted a megváltás teljes munkáját. Köszönöm, hogy te a kereszten elhordoztad a mi bűneinket, és magadra vettél mindent, amivel mi tartozunk Istennek. Köszönöm, Uram, hogy valóban elvégeztetett minden, hogy te diadalt vettél a pokol minden hatalmán, és köszönöm azt, hogy te velünk vagy, mindaddig, amíg vissza nem jössz, és a poklok kapui nem vesznek erőt a te gyülekezeteden, egyházadon. Kérlek, Uram, hogy tudjunk magunkat megítélő szívvel mindig eléd járulni, és hálát adni mindazért, amit te elvégeztél életünk. Amen.